Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi Menetrend. Nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Egy pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló vetélkedővel, a zsetonnal kezdjük a mai műsort, majd a hazai inflációs kilátásokkal és fékező hatásokkal foglalkozunk, ezután pedig a rák elleni küzdelem és az ártalom csökkentés lesz a témánk. 7:30 beszélgetünk a felvételi időszak kapcsán a gazdasági képzések népszerűségéről, ezt követően a fővárosi lakáspiaci trendekkel foglalkozunk, valamint egy 50 év felettieknek szóló vállalkozói programról is hírt adunk. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History Rota Francescóval. 10 órától a hétvégi menetrendben pedig az egészségünkkel foglalkozunk. Először a szülők felelőtlen posztolási szokásairól beszélgetünk egy pszichológussal, hogyan függ össze az online viselkedésünk a szülői identitás kialakulásával, mik a végletek és hogyan változtassunk a rossz szokások. Majd 10:30 az urbánus életmód ortopédiai tüneteit vesszük sorra. Milyen sportot válasszunk, ha egész nap ülnünk kell, és vajon a home office hogyan befolyásolhatja az izületi egészségünket? Kiderülnek a részletek a mai műsorból. Tartsanak velünk, már is kezdünk! És akkor kezdjük is a hétvégi menetrendet. Ismét elstartolt a zseton, a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló vetélkedő. A pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár azt mondta, a kormány 2017-ben stratégiát fogadott el a pénzügyi tudatosság fejlesztésére. Ennek egyik fő célkitűzése, hogy a diákok a pénzügyei kezelését tudatosan és a szükséges ismeretek birtokában tegyék meg. A stratégia egyik nagy sikerű programja a több hónapon át tartó pénzügyi verseny, amelyen középiskolások és egyetemisták egyaránt részt vehetnek. Balogh Lászlót Lakatos László kérdezte a részletekről.
A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel ismét elstartolt a zseton elnevezésű verseny. Pontosan mi is az a verseny?
Diákoknak, fiataloknak szóló pénzügyi vetélkedő, amelynek elsődleges célja az, hogy a pénzügyekkel kapcsolatos gyakorlati ismereteket, magatartás, tudás fiatalkorban és játékosan, élményszerűen középiskolásokkal, illetve egyetemistákkal megossza. Ahogy ön is mondta, valóban tavaly nagy siker volt a zseton pénzügyi verseny, amelyen több mint 36 ezer diák, középiskolás és egyetemista vett részt, és ez a siker bátorított föl bennünket, szervezőket arra, hogy idén ismét megrendezzük ezt a vetélkedőt. A pénzügyminisztérium koordinálja és szponzorálja ezt az eseményt, de vannak olyan támogatóink, mint a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Magyar Államkincstár, az Állami Adósságkezelő Központ és a Pénzirányítő Alapítvány. A két csoportnak, a 14 és 19 éves középiskolásoknak, valamint a 19 és 24 év közötti egyetemistáknak eltérő, nyilván koruknak megfelelő kérdéseket és feladatokat állítottunk össze.
Tulajdonképpen hány diák jelentkezését várják, hány diákból állhat össze végül a verseny döntője?
Hát ezt egy előre nehéz megállapítani, de tavaly mi a 36 ezeres részvevői kört azt igen jó eredménynek tekintettük, tehát a cél az, hogy legalább annyi, mint tavaly, tehát 36 ezer, ha lehet, akkor egy kicsit több. És azt gondoljuk, hogy ha ezt a nagyságrendet sikerül a verseny végéig elérni, akkor elértük azt a célt, hogy ezeket a kérdéseket, ezt a gondolkodást, ezt a játékot közel vigyük a középiskolásokhoz is, meg a egyetemistákhoz is. Tehát az elvárás nagyjából ez a nagyságrend.
Január végén hirdették meg a versenyt, ez azt jelenti, hogy már lezárult a jelentkezés?
Tehát először is ugye a verseny még tart. Internetes felületen lehet regisztrálni, jelentkezni, pályázni. Március 16-áig, tehát most benne vagyunk a kellős közepébe, egy bő 2 héttel ezelőtt kezdett, és még egy hónap van hátra. Tehát tulajdonképpen, aki hallgatja ezt a műsort, és tovább tudja adni, akkor természetesen még lehet bátorítani középiskolás, hogy egyetemista korú diákokat, még egy hónapjuk van, hogy a versenybe benevezzenek.
Csoportosan, vagy pedig egyénileg?
Egyénileg, tehát ez egyéni verseny, minden esetben ez nem csoportos verseny. Egyéni verseny, és lett egy középdöntő, 150 ember fogunk középiskolások közül behívni a pénzügyminisztériumba március 25-én, és azon a 150-es részvételi körben lesz egy helyszíni középdöntő, ahonnan a legjobb 10 versenyzőt fog aztán a zseton mestere címért vetélkedni. Tehát nagyjából így épül föl a verseny logikája. Az egyetemistáknak csak online verseny lesz ebben az évben. Mi bízunk benne, hogy az idei tapasztalatok alapján, és hát remélhetőleg a COVID leküzdése alapján jövőre már egy kicsit szofisztikáltabban lehet ezt a részét is majd megrendezni. És hát ez a márciusi döntés nagyban múlik azon a fizikai jelenlét, hogy a járványhelyzet hogy alakul.
A zsetonvetélkedő a pénzhét és a Global Money Week programsorozatokhoz kapcsolódik. Hogyan kötődnek egymáshoz ezek a programok?
Ez a pénzhétnek a záró eseménye. A pénzhét ugye most már 8. alkalommal kerül megrendezésre Magyarországon, amikor is igen egyszerű 1000 fölötti általános és középiskola jelenti azt be, hogy egy tematikus hetet azt a pénzügyekre, a pénzügyi tudásnak, a pénzügyi magatartásnak, a pénzügyi tudatosságnak szentel. És ehhez kapcsolódik ez a rendezvény is értelemszerűen, ennek keretében is várjuk azt, hogy az iskolák maguk is népszerűsítsék ezt a versenyt, és ilyen értelemben maga a diákvetélkedő valóban egy fontos eseménye a pénzhét rendezvénysorozatnak is.
Egyébként milyen díjakért folyik a verseny, mert gondolom minden versenyben azért azzal lehet a legjobban motiválni a versenyzőket, hogy valami jó kis díjat ajánlanak fel számukra.
Természetesen a díjak komolyak és értékesek, és reményeink szerint vonzóak is. A megcélzott korosztálynak megfelelő a középiskolás körben első helyen Xboxot lehet nyerni, laptopot lehet nyerni, és egy nagyon kifinomult és sokat tudó okostelefont. Az egyetemista győztesek között első helyen egy komoly laptopot, második helyen egy nagyon okostelefon, és harmadik helyen egy elektromos rollert lehet nyerni, ami az egyetemre járás megkönnyítheti. Tehát az ajándékok, a fő díjak, azok rendkívül hozók, ezen túlmenően kisebb ajándékok felajánlása még zajlik, tehát a legfiatalabb versenyző, az iskola, amelyik a legtöbb diákot tudja kiállítani a versenybe, tehát ilyen módon más kategóriákban is még értékes díjak kiosztása fognak kerülni, ugyanúgy, mint a tavalyi év során.
És akkor kezdjük is a hétvégi menetrendet. Ismét elstartolt a zseton a pénzügyi tudatosság fejlesztését szolgáló vetélkedő. A pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár azt mondta, a kormány 2017-ben stratégiát fogadott el a pénzügyi tudatosság fejlesztésére. Ennek egyik fő célkitűzése, hogy a diákok a pénzügyei kezelését tudatosan és a szükséges ismeretek birtokában tegyék meg. A stratégia egyik nagy sikerű programja a több hónapon át tartó pénzügyi verseny, amelyen középiskolások és egyetemisták egyaránt részt vehetnek. Balogh Lászlót Lakatos László kérdezte a részletekről.
A tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel ismét elstartolt a zseton elnevezésű verseny. Pontosan mi is az a verseny?
Diákoknak, fiataloknak szóló pénzügyi vetélkedő, amelynek elsődleges célja az, hogy a pénzügyekkel kapcsolatos gyakorlati ismereteket, magatartás, tudás, fiatalkorban és játékosan élményszerűen középiskolásokkal, illetve egyetemistákkal megossza. Ahogy ön is mondta, valóban tavaly nagy siker volt a zseton pénzügyi verseny, amelyen több mint 36 ezer diák, középiskolás és egyetemista vett részt, és ez a siker bátorított föl bennünket, szervezőket arra, hogy idén ismét megrendezzük ezt a vetélkedőt. A pénzügyminisztérium koordinálja és szponzorálja ezt az eseményt, de vannak olyan támogatóink, mint a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Magyar Államkincstár, az Állami Adósságkezelő Központ és a Pénzirányítő Alapítvány. A két csoportnak, a 14 és 19 éves középiskolásoknak, valamint a 19 és 24 év közötti egyetemistáknak eltérő, nyilván koruknak megfelelő kérdéseket és feladatokat állítottunk össze.
Tulajdonképpen hány diák jelentkezését várják, hány diákból állhat össze végül a verseny döntője?
Hát ezt egy előre nehéz megállapítani, de tavaly mi a 36 ezeres részvevői kört azt igen jó eredménynek tekintettük, tehát a cél az, hogy legalább annyi, mint tavaly, tehát 36 ezer, ha lehet, akkor egy kicsit több. És azt gondoljuk, hogy ha ezt a nagyságrendet sikerül a verseny végéig elérni, akkor elértük azt a célt, hogy ezeket a kérdéseket, ezt a gondolkodást, ezt a játékot közel vigyük a középiskolásokhoz is, meg a egyetemistákhoz is. Tehát az elvárás nagyjából ez a nagyság.
Január végén hirdették meg a versenyt, ez azt jelenti, hogy már lezárult a jelentkezés?
Tehát először is ugye a verseny, amit a internetes felületen lehet regisztrálni, jelentkezni, pályázni. Március 16-áig, tehát most benne vagyunk a kellős közepébe, egy bő két héttel ezelőtt kezdett, és még egy hónap van hátra. Tehát tulajdonképpen, aki hallgatja ezt a műsort, és tovább tudja adni, akkor természetesen még lehet bátorítani középiskolás, hogy egyetemi korú diákokat, még egy hónapjuk van, hogy a versenybe benevezzenek.
Csoportosan, vagy pedig egyénileg?
Egyénileg, tehát ez egyéni verseny, minden esetben ez nem csoportos verseny. Egyéni verseny, és lett egy középdöntő, 150 ember fogunk középiskolások közül behívni a pénzügyminisztériumba március 25-én, és azon a 150-es részvételi körben lesz egy helyszíni középdöntő, ahonnan a legjobb 10 versenyző fog aztán a zseton mestere címért repélkedni, tehát nagyjából így épül föl a verseny logikája. Az egyetemistáknak csak online verseny lesz ebben az évben. Mi bízunk benne, hogy az idei tapasztalatok alapján, és hát remélhetőleg a Covid leküzdése alapján jövőre már egy kicsit szofisztikáltabban lehet ezt a részét is majd megrendezni. És hát ez a márciusi döntő is nagyban múlik azon a fizikai jelenlét, hogy a járványhelyzet hogy alakul.
A zseton vetélkedő a pénzhét és a Global Money Week programsorozatokhoz kapcsolódik. Hogyan kötődnek egymáshoz ezek a programok?
Ez a pénzhétnek a záró eseménye. A pénzhét ugye most már 8. alkalommal kerül megrendezésre Magyarországon, amikor is igen, egyszerűen 1000 fölött általános és középiskola jelenti azt be, hogy egy tematikus hetet azt a pénzügyekre, a pénzügyi tudásnak, a pénzügyi magatartásnak, a pénzügyi tudatosságnak szentel. És ehhez kapcsolódik ez a rendezvény is értelemszerűen, ennek keretében is várjuk azt, hogy az iskolák maguk is népszerűsítsék ezt a versenyt, és ilyen értelemben maga a diákvetélkedő valóban egy fontos eseménye a pénzhét rendezvénysorozatnak is.
Egyébként milyen díjakért folyik a verseny, mert gondolom minden versenyben azért azzal lehet a legjobban motiválni a versenyzőket, hogy valami jó kis díjat ajánlanak fel számukra.
Természetesen a díjak komolyak és értékesek, és reményeink szerint vonzóak is. A megszélő korosztálynak megfelelő a középiskolás körben első helyen Xboxot lehet nyerni, laptopot lehet nyerni, és egy nagyon kifinomult és sokat tudó okostelefont. Az egyetemista győztesek között első helyen egy komoly laptopot, második helyen egy nagyon okostelefon, és harmadik helyen egy elektromos rollert lehet nyerni, ami az egyetemre járás megkönnyítheti. Tehát az ajándékok, a fő díjak, azok rendkívül hozók, ezen túlmenően kisebb ajándékok felajánlása még zajlik. Tehát a legfiatalabb versenyző, az az iskola, amelyik a legtöbb diákot tudja kiállítani a versenybe, tehát ilyen módon más kategóriákban is még értékes díjak kiosztása fognak kerülni, ugyanúgy, mint a tavalyi év során.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Elsőként ismerte el az Európai Parlament rák elleni küzdelemmel foglalkozó különbizottsága a héten politikai dokumentumban az ártalom csökkentés elvének fontosságát a közegészségügyi politikákban. Dr. Szondi Klárával, a Magyar Ártalomcsökkentő és Környezeti Betegségekkel foglalkozó Tudományos Egyesület elnökhelyettesével, tüdőgyógyász és klinikai onkológussal Marosi Viktor beszélgetett az Egészségkódban.
Az ártalomcsökkentés elvét kérem, hogy írja le nekünk, pontosan mi is ez, és mik az elvárások az ártalomcsökkentés elvével kapcsolatban.
Ártalomcsökkentés tulajdonképpen egy betegségcsökkentést jelent, és ezt fogalmaztuk, vagy próbáltuk megfogalmazni a nagyon bonyolult társasági nevünkben is, hogy környezeti ártalmak okozta betegségek. Tehát ha nagyon röviden akarnám megfogalmazni, az ártalomcsökkentés a túlélés reményében betegségcsökkentés. És miért is van ez? Én azt gondolom, hogyha nagyon mélyen kutatnánk, a betegségek okát mindenhol föl lehetne piszkálni egy icipicit a környezeti ártalmakat, ami szintén nagyon összetett. Tehát akár csak az immunrendszere gondolok, hogy egy rossz levegőjű városban élni mennyire rontja az immunrendszert, és ezáltal akár a tumor elleni immunitásunkat, már ez egy nagyon fontos feladat lehet, hogy a környezeti ártalmakat mindenképp csökkentsük. És hát tulajdonképpen egyrésztről mi a magunk részéről nagyon örültünk, hogy megelőztük, vagy párhuzamosan haladtunk az Európai Uniónak ezzel a ténykedésével, hogy mi társaságot csináltunk, és ezzel nem társaságot csináltunk, hanem foglalkozni szeretnénk azzal, hogy hogyan lehetne a betegségek számát, beleértve a daganatot is, de a COPD-t, a különböző tüdőbetegségeket, gyakorlatilag az érelmeszesedést, a kardiovaszkuláris megbetegedéseket csökkenteni, és ennek első nagy munkáját láttam én, vagy foglalkoztam, amikor az Európai Uniónak, Európai Parlamentnek ez a bizottsága ezt papírra öntötte, és próbálta megfogalmazni. Jó lehet, hogy vannak benne számomra nem biztos, hogy teljesíthető elvárások, de egyáltalán, hogy egy ilyen nagy, egy fontos Európai Uniós szerv, politikai szerv foglalkozik ezzel, egy átfogó megelőző intézkedéseket fogalmaz meg, ez mindenképp szerintem dicséretes.
Azért arról beszéljünk, hogy az ártalom csökkentés, az, vagy egyáltalán az ártalmassága egy terméknek azért az nem fekete és fehér. Most itt a ciginél igen, oké. De például, hogyha van, nem tudom, veszünk virslit, és akkor rá van írva, hogy GMO-mentes, de közben ugyanott van benne egy csomó rákkeltő anyag, akkor attól még, hogy GMO-mentes, mi azt gondoljuk, hogy jót teszünk a szervezetünkkel, aztán közben kiderül, hogy egyébként meg nagyon nem, mert hogy a virslinek a hústartalma 5%. Ez nagyon nehéz így megfogalmazni, ez benne van ebben a dekrétumban?
Azért mondtam az elején, hogy helyenként azért úgy cseppfolyós az anyag, tehát persze mindenki tudja, hogy mik a kockázati tényezők, hogy a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a túlsúly, az élelmiszerünk vegyszertartalma, a rákkeltő anyag.
Annyi
tartalma.
Minden van, annyi mindenre azt mondják, ez is rákkeltő, kicsit megégeted a húst, az is rákkeltő, ha nem égeted meg, akkor meg azért rákkeltő, mert rózsaszínül ne együk a húst. Olyan jó lenne ebben pontosnak lenni, vagy legalábbis valamilyen határok közé szorítani ezt a dolgot, nem?
Próbálják. Ebben a dokumentumban próbálják azért határok közé szorítani, de talán pont ezekkel a határokkal lesz baj. Csak az jutott eszembe, hogy a múltkor egy vidéki megyei székely városba egy fiatalember jött oda hozzám, hogy itt a kártyám, tetszene nekem venni egy doboz cigarettát. És tehát megoldják, ha 18 éven aluliak, ha dohányozni akarnak, úgyhogy...
Vedd neki?
És, na most kapaszkodjon meg. Bementem vele, és közöltem, hogy oké, de utána kapsz egy felvilágosítást. És meg kellett hallgatni a 15 percig, amíg én próbáltam a dohányzásról leszokatni, illetve is állati, nagyon, nagyon helyes, intelligens fiú volt, és így lesütött szemmel nézett rám, és próbáltam neki mondani, hogy inkább a barátaidat is beszéld le.
Tegyük fel, hogy tényleg egy ilyen utopisztikus világban alig vannak dohányosok. Az egészségügyet, vagy az egészségügyi ellátórendszert, ez mennyire tehermentesíteni?
A hagyományos dohánytermékek fogyasztása nagyjából egy 100 milliárd eurós költséget okoz az egészségügynek évente, és ha csak 0,1%-kal csökkenne évente a dohányosok száma, ez a hagyományos dohányzásról szól, az már 22 millió euróval mérsékelni az egészségügyi kiadásokat, és 24 millió euróval a közvetett költségeket.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd 7:30 után a felvételi időszak kapcsán a gazdasági képzések népszerűségéről beszélgetünk. Ezt követően a fővárosi lakáspiaci trendekkel foglalkozunk, valamint egy 50 év felettieknek szóló vállalkozói programról is hírt adunk. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.